Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oroszországba utazott hajnalban Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter 13. alkalommal látogat el oda az ukrajnai háború kezdete óta. A tárcavezető legutóbbi, tavaly decemberi látogatásakor Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozott. Ezúttal egyelőre nem tudni, kivel folytat megbeszéléseket, csak azt, hogy a békéről, az energiaellátás biztonságáról és a gazdasági együttműködés fokozásáról fog tárgyalni. A tárcavezetővel tartott Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is. Elvi megállapodás született az amerikai-orosz tárgyalásokon a Fekete-tengeri biztonságos hajózás garantálásáról, valamint az orosz és ukrán energetikai létesítmények elleni támadások átmeneti felfüggesztéséről. A felek azonban nem értenek egyet abban, hogy mikor és milyen feltételekkel lép életbe a tűzszünet. Moszkva szerint csak azután, hogy a nyugati szankciókat feloldják az élelmiszer és műtrágya exportban érintett vállalatok ellen. Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő szervezésében tüntetők gyűltek össze este Budapesten a Ferenciek terén. A résztvevők a gyülekezési törvény módosítás ellen demonstráltak. Négy hidat is igyekeztek elfoglalni. Szabó Bálint, a botrányairól elhíresült szegedi politikus, a Dunába ugrott, a hírek szerint újra kellett téleszteni. A rendőrök 289 embert igazoltattak, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság. 18 fővel szemben közlekedési szabálysértés miatt tettek feljelentést, kettőt előállítottak igazolás megtagadása, egyet közlekedési szabálysértés tovább folytatása miatt. Amennyiben más, az ár és top alá nem tartozó termékeknél emelkedés következik be, akkor szélesíteni fogják a rendelkezésbe tartozó termékek körét, mondta a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Nagy Márton arra a felvetésre, hogy hogyan hatott az árcsökkentés az egyes élelmiszerekre, és mennyivel vásárolhatnak olcsóbban a családok, azt felelte, az átlagos csökkenés 17,7%, ennél az 1000 terméknél 874 lett olcsóbb. Mintegy 17 ezeren igényelték már a munkáshitelt, közülük 13 ezer kérelmezőnek folyósították is az indulás óta eltelt 3 hónapban, mondta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika ismertette, a fiatalok átlagosan 3 millió 900 ezer forintot igényelnek, a maximálisan felvehető 4 millióból, és a felmérések szerint főként vállalkozásra, lakhatásra fordítják. Az emelkedő inflációs kockázatok miatt szigorú monetáris politikát ígért az új jegybankelnök a monetáris tanács tegnapi ülése után. A testület változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Varga Mihály azt mondta, márciusban, már a februárinál mérsékeltebb lehet a pénzromlás üteme. Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás a jegybanki alapítványok ügyében, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Az állami számvevőszék a múlt héten közölte, vizsgálatuk több vagyonelleni és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért feljelentést tettek. A Magyar Nemzeti Bank igazgatósága május 1-jei hatállyal Tóth Tibort jelöli a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójának, jelentette a jegybank. A korábbi makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár Vég Richárdot váltja a BTL-n. A webáruházaknak is fizetniük kell a kiskereskedelmi adót, ha az árbevételük eléri az 500 millió forintot, hívja fel a figyelmet a NAV. Az adó mértéke 3 milliárd forintig 0,15%. Akár 200 millió forintos bírságot is kaphat az a cég, amely leszereli a korábban működő ATM automatákat. A kormány korábban arról is határozott, a jövőben minden településen működnie kell legalább egy pénzkiadónak. A bankszövetség első körben a 2000 főnél nagyobb településeken vállalta a bankjegykiadó automaták telepítését. Húsétra 90 forint körül, vagyis a 2 évvel ezelőtti árszinten alakulhat a tojás ára, közölt elemzésében az Agroinform. Az összeállítás alapján hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni. Leégett egy 300 éves műemlék fa templom, már a víradóra a Bánsági Múzeum Temesvári skanzenjében, a tűzben senki sem sérült meg. A toplai templom több értékes műtárgya, festménye és ikonja megmenekült, mivel ezeket korábban elszállították restaurálás céljából. A dél-kora a dél-keleti részén tomboló erdőtüzeknek már legalább 23 halálos áldozata van. Az oltásban csak nem 5000 tűzoltó és 140 helikopter vesz részt, az egyik helikopter is lezuhant. Az erdőtüzet emberi mulasztás okozhatta. Végül az időjárásról. Holnap északon a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap, délen zártabb lesz a felhőtakaró, és esőzápor is előfordulhat, a szél sok felé megélénkül majd. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 6-8, napközben aztán 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak.
Én még vagyok a régi, naív álmodozó, aki soha se érti, mitől hazug a szó. Valaki rögtön megérzi, hogy milyen a lány, szeme röntgenen nézi, lát mindent talán, és a hamis a kép, és a hamisan szép, és ami hamisan szép.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című kisregényéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét mikrofonunknál. Milyen művet hoztál most a hallgatóinknak? Annyit elárulhatok, hogy kedveled ezt az írót, ezt az írónőt?
Igen, most Szabó Magdának az Abigail című kisregényét hoztam, és valóban kedvelem Szabó Magdának a munkásságát. Már a rádióhallgatók is több beszélgetésben hallhatták, hogy különböző regényeiről beszélgettünk. Szerintem azért már jó néhány művéről beszélgettünk, és az alapján szerintem így többször kiemeltük, hogy valóban nagyon szeretem az ő írói munkásságát.
És az érdekesség az, hogy az elmúlt években, elmúlt időszakban, amióta gyakrabban beszélgetünk így a könyvajánló műsorunkban, szép számmal hoztál Szabó Magdától olvasmányajánlót. Ezt az is indokolja, mert tényleg mindenkinek lehet ajánlani, tehát ő nem réteg író, fogalmazhatunk így, hanem valóban azt hiszem, hogy bármelyik korosztálynak odaadható egy-egy műve, és említetted egyszer, hogy ő neki újra kiadták azért a műveket, új borító, megtaláljuk azért a könyvespolcokon, a könyvesboltok könyvespolcain kiemelt helyen. Ma egy olyan művét hoztad, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember ismer. Vajon miért mondhatom ezt?
Reméljük, hogy minden magyar ember ismeri. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hát, hogy Szabó Magdáról valaki beszélget valakivel, akkor talán ez a leggyakrabban előkerülő műve. Egyébként érdekes, hogy még sosem beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt erről, pedig tényleg Szabó Magda kapcsán a legismertebb, a legnépszerűbb, és mondhatjuk azt, hogy már több mint 50 éve töretlen a népszerűsége, hiszen 1970-ben jelent meg, és nem tudom hány kiadást ért meg, de nagyon sokat, hiszen az elmúlt években, amikor megjelentek különféle kiadóknál a Szabó Magda életművek, most ugye legutóbb a Jaffa kiadónál jelent meg így az életmű sorozat, abban is megjelent, előtte az Európa kiadónál is, sőt, ha visszagondolunk, vagy a kicsit idősebbek visszagondolnak, ők nagy valószínűséggel még a Pöttyöskönyv sorozatban olvasták el először.
És ilyen Pöttyöskönyv sorozatos könyvet már ajánlottál a hallgatóinknak. Most az jutott eszembe, hogy így hozzuk az Abigail című művet, hogy mi egy kicsit így a visszájáról, a fordítottjáról hoztuk Szabó Magdának a munkásságát, hiszen olyan klassz, hogy olyan műveit hoztad az utóbbi időszakban, amelyek kevésbé ismertek, és egy teljesen más arcát mutattad meg a hallgatóinknak. Nagyon jó könyvek voltak azok, amelyeket ugye már hoztunk, tényleg azért sok Szabó Magda műről beszélgettünk, viszont most elérkezünk egy olyanhoz, ami úgymond egy ilyen alapmű, használhatom ezt a fogalmat, és szeretik is az emberek, és a mai napig szeretik forgatni, és szívesen megveszik a gyerekeiknek is, de azt azért hozzátehetjük, hogy valójában azért a népszerűségét megemelte nyilván a belőle készült filmnek az elkészülte is, ugye?
Biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy kicsit visszautaljak arra, amit mondtál, hogy egy másik könyvét is, az Állarcos Bált is egyszer hoztuk, ami szintén a Pöttyöskönyv sorozatban jelent meg először. Nyilván a Pöttyöskönyv sorozatban az ifjúsági regények jelennek meg, és mind a kettő megjelent, és az Állarcos Bál mégis úgy sokkal inkább háttérbe szorult. Tudomásom szerint azt, vagy nem tudom, megfilmesítették-e. De népszerű filmen biztos, hogy nem készült róla. Az Abigailt nyilván én is többször láttam már életem során. Gyerekkorunkban is nagyon sokszor ment a tévébe, meg szerintem most is. Tehát aki tévénéző, azoknak többsége nagy valószínűséggel már látta. De az, hogy ennyire népszerű, szerintem talán azzal is magyarázható, hogy mindenkinek szól és kortalan. Tehát lehet, hogy 1970-ben íródott, de nem a 70-es évek világáról, hanem egy jóval korábbi világról, tehát egy generációval az előtti világról, de a mai olvasót is ugyanúgy meg tudja szólítani. Tehát egy olyan témát dolgoz fel, egy olyan stílusban írja meg a könyvet, és olyan témát, tehát egy olyan stílusban meséli el a történetet, mutatja be a szereplőket, és tényleg a kommunikáció is annyira egyszerű a regényben, hogy mindenkinek szól. Tehát nem egy nehéz olvasmány. De és hogy azt mondjuk, hogy ifjúsági regény, igen, valóban ifjúsági regény, de ugyanúgy a felnőtteknek is szól. Tehát én azt gondolom, hogyha egy idősebb olvasó a kezébe veszi, hogyha valakinek esetleg kimaradt az életéből, mindegy, hogy hány éves, akkor is nyugodt szívvel tudom neki ajánlani.
Azt elmondhatom, hogy én a filmet azt hamarabb láttam, de valahogy az ember egyszerűen csak találkozik vele az életében. Tényleg, ahogy említed, szinte minden évben műsorra tűzi valamelyik tévécsatorna. És az első ilyen döbbenetem az volt, hogy nem Abigail a főszereplő lány, vagy nem ő a címszereplő, hanem már itt is indul egy csavar, hogy na akkor ki is Abigail, mesélj a történésről.
Igen, valóban a cím az, hogy Abigail, de nem Abigail a főszereplő, sőt, nagyon sokáig nem is tudjuk, hogy ki Abigail. Sejtelmes az egész, hogy legyen benne valami, ami úgy mozgatja az olvasónak a fantáziáját, hogy meglegyen az a kíváncsiság. És talán nagyon sokan, vagy nagyon sokunkkal, nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy olvassa, és végén rájött, hogy nem az az Abigail, akire gondolta, hogy ő Abigail. Egyébként a történet középpontjában egy kislány áll, egy 15 éves kislány, Vitai Georgina, aki 1943-ban a II. Világháború idején bekerült egy lánykollégiumba, mégpedig a Matula kollégiumba, ami egy zárt nevelőintézet volt, és az édesapja azért vitte oda, mert hát ugye a háborús események következtében azt szerette volna, hogy egyetlen lánya, akinek az édesanyja már korábban meghalt, biztonságban legyen. És Georgina megérkezésével az internátusban kezdődik lényegében az eseménysorozat, és az ő barátnői először ellenségeink keresztül nagyon sok mindent megismerhetünk így az intézményről, és az ő és a velük kapcsolatos események során jutunk el a lényegében oda, hogy megtudjuk, hogy ki is az a címszereplő, és egyébként egy nagyon érdekes cselekménysort boncolgat, és azért már így szerintem több műsorban, több könyv kapcsán beszélgettünk Szabó Magdának így az életéről, hogy ő miket is csinált, hogyan élt, és más regényeiből akár a Führerlisztből is tudjuk, hogy ugye ő is egy református kollégiumban tanult, mégpedig ugye ő a debreceni Dóciban. Tehát azért nagyon sok párhuzamot lehet így találni a kettő történés között. Valószínűleg a saját tapasztalataiból nagyon sokat merített, hiszen Szabó Magda tudjuk, hogy tanár volt, és ő az írásaiban nagyon sokszor tanítani akar minket. És ő ezt 1970-ben írta, amikor azért már jó néhány év távlatában voltak számára ezek az események. Nyilván az emlékek változnak, megszépülnek, fikció is van benne természetesen, de azért mégis el tudjuk képzelni, hogy milyen világ volt az. Tehát még most így több mint 80 év távlatából is, hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor úgy az ő leírásai alapján és tényleg a párbeszédek segítségével el tudjuk képzelni magunkat, hogy ott vagyunk. Tehát szerintem szerintem nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mint ahogy nagyon sokszor egy könyv lehetőséget ad számunkra arra, hogy egy másik világba belecsöppenjünk, hogy itt belecsöppenjünk abba, hogy mégis hogyan éltek ezek a lányok, és mit éltek meg, és hogy milyen konfliktusok, milyen barátságok szövődtek, és hogyan tudta őket így összekovácsolni ez a zárt rendszer.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című regényéről beszélgetünk. Az ugye elmondható, hogy azzal indul a történet, hogy megérkezik gyakorlatilag Georgina ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és ez a hely, ez nagyon más attól, ahonnan ő jön. És ugye hát egy olyan alapkonfliktust ez indít el, hogy azért ez egy nagyon zárt és nagyon szigorú intézmény. Majd erről is beszélünk, hogy akkor ez milyen volt és hogyan indult ott az ő élete. De azt elmondhatjuk, hogy igazándiból háború ide vagy oda, de az ember ugyanolyan érzéseket, érzelmeket él meg. A háború alatt is lettek szerelmesek az emberek, a háború alatt is voltak barátságok és voltak cívódások. És háború ide vagy oda, de ez a kislány bekerül egy teljesen más környezetbe, teljesen más szabályrendszerrel, ezért itt ez az emberi oldala nagyon erősen jelen van, miközben egyáltalán nem elhanyagolható, hogy háborúban állunk. Na milyen is volt ez az intézmény? A Matula, ugye említetted, hova érkezik?
Egy nagyon szigorú intézmény volt. Ugye Georgina az intézménybe kerülése előtt egy polgári életet élő családból származott, tehát egy polgári világból, ha járt iskolába, járt, voltak barátnői, nem kellett egyenruhát hordani, meg volt egy szabadsága. És akkor, amikor az édesapja elvitte a kollégiumba, a bentlakásos intézménybe, az internátusba, akkor szembesült azzal, hogy itt szabályok vannak. Egyenruhát kell viselni. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Napirend van. Alkalmazkodni kell másokhoz. Nagyon sok mindenkihez kell alkalmazkodni. El kell viselni azt, hogy mit gondolnak róla mások. El kell viselni azt, hogy nem minden úgy történik, ahogy ő szeretné. El kell viselni azt, hogy sokszor valamit ő nem szeretne megcsinálni, mégis meg kell, és hogy korlátozzák az ő szabadságát. És ő ezt először egy óriási tragédiaként éli meg, majd ahogy haladunk előre az eseményekben, azért felfedezhető az, hogy azért ő is így átgondolja, hogy ez érte van. Tehát, hogyha most is, ma már azért nem olyan sok lánynevelő iskola van az országban, ahol tényleg csak lányok vannak, de azért a közelmúltban még azért jó néhány ilyen iskola volt, akár Egerben is volt ugye lányiskola, hogy azért az utóbbi idők, vagy a jelen lányiskolái már kevésbé szigorúbbak, mint itt ezek voltak, de azért itt a 40-es évek szabályrendszere, az még a 20-as, 30-as években kialakult szabályrendszernek a folytatása, ahol azért egy sokkal konzervatívabb világ volt, és ott tényleg a nevelők azok felelősséget éreztek a gyerekekért, és tudták, nyilván itt a nevelők is elég konzervatív szemlélettel rendelkeztek, mint ahogy minden ilyen iskolában kellett, hiszen a jó nevelőnek megvolt, hogy milyennek kell lenni, és mindez a nevelés érdekében volt, amit nyilván gyerekként sokszor az ember nem úgy érez. Tehát akár most mi is, hogy így beszélgetünk, mi is egyházi iskolába jártunk, bár ugye mi nem lányiskolába jártunk, de én mondjuk laktam lánykollégiumba, és ott is voltak szabályok, és sokszor nehéznek tűnt, hogy korlátoznak minket, megmondják, hogy mikor mit kell csinálni, tényleg alkalmazkodni kell szabályokhoz, de utólag felnőtt fejjel az ember sokszor átértékeli ezeket, hogy ez mindez értünk volt. És így tényleg az elmúlt években, ahogy szoktam így találkozni, beszélgetni olyanokkal, akikkel így együtt éltünk éveket, senki nem azt mondja, hogy milyen rossz volt, hanem mindig arról beszélünk, hogy milyen jó volt. Tehát sokszor ugye saját életünkön keresztül megtapasztaljuk azt, hogy ami a jelenben olyan teher, az hosszú távon értünk van, és azért van, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk.
És nagyon sokszor ugye a szerénységre és a takarékosságra éppen, hogy a háború árnyékában kerül sor, ugye itt a zárt szigorú szabályok kapcsán mondom ezt még el. Arra lettem figyelmes így a történet kapcsán, hogy mindenki tud azonosulni vele, habár nem mindannyian jártunk egy ennyire zárt szigorú szabályok mentén működő iskolába, vagy zárt intézménybe, de valahogy egy idő után annyira be tud szippantani ez az olvasmány, hogy elkezd mindenkinek felsejleni, ami úgy Szabó Magdának így a titka, hogy a tanároknak a jellemében vannak szigorúbbak, van, aki kenyérre kenhető, aki minden bánatát ismeri a gyerekeknek egy nézésükből, van, aki segíti őket, hogy egy picit könnyebben elviselhető legyen ez a szigor, vannak barátságok, vannak viták, és hogy ez az iskolai környezet is fel-fel sejlik nekünk is. És amit te is mondtál, hogy mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy milyen jó volt, hogy egy-egy ilyen emlékre, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is, mikor az ember kezébe veszi már, mint felnőtt fejjel, mert hogy alapvetően az Abigailről tudom, hogy vannak iskolák a mai korban, ahol ez kötelező olvasmány, éppen azért, mert gyerekeknek szól, gyerekekről szól valamilyen szempontból, de attól függetlenül bármely felnőtt is a kezébe veheti, és ez egy nagyon jó olvasmány. Mit lehet még tudni a műről? Tudsz esetleg olyanról mesélni nekünk, hogy milyen volt a fogadtatása, hogyan indult az Abigailnek a karrierje gyakorlatilag? Ez hol helyezkedik el az írónőnek a munkásságában? Hiszen sokszor olyan alapnak vesszük, hogy már sokat beszéltünk az írónő életútjáról, de nem hanyagolható el azért egy-egy rövid információ erről.
Így van, az Abigail az ő írói munkásságának az első felére tehető. Jó néhány évig azért nem írhatott, és utána, amikor külföldön megjelent az ő népszerűsége, annak következtében Magyarországon is lehetőséget kapott arra, hogy megjelenjenek az írásai, és ő már egy ismert, népszerű író volt, amikor megjelent ez az írása. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar népszerű lett, hiszen ha valaki már nem első könyves szerző, hanem már többedik könyves, és már több írói díjat is magáénak tudhatott ekkor, őt sokkal könnyebben eladják a könyvesboltok. Bár ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor nem úgy volt, mint most, hogy rengeteg kiadó, hanem akkor volt a kiadó, aki kiadta ezt a könyvet. Tehát akkor sokkal jobban azért átlátható volt a könyvpiac. Mert azért szerintem már nagyon sokszor említettük, hogy manapság átláthatatlan a könyvpiac. Szabó Magdának az írói munkásságának a jelentős része egy olyan világban volt, amikor még nem volt ennyire átláthatatlan. Sőt, hogyha megjelent valami, akkor az megjelent az újságokban, írtak róla, készítettek vele beszélgetéseket. Őt egyébként nagyon szerették az újságírók, és így ennek köszönhetően mai szóval élve mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt a reklám a könyv körül. És nagyon hamar megfilmesítették, valószínűleg annak is köszönhető, hogy a könyv még népszerűbb lett, meg ugye megfilmesítés is azért történt, hiszen már népszerű volt a könyv, és akár a 70-es években is nagyon kelendő volt egy olyan téma, ami mindenkinek szól. Tehát, hogy az akkori kor olvasói elvárása, mondhatjuk ezt, hasonló volt, mint akár mostani is, hogy az emberek olyan műveket kerestek, ami mindenkinek szól, vagy amivel tudnak azonosulni. És azért, ahogy te is említetted, hogy ezzel a diákok is tudnak azonosulni, de a felnőttek is, hiszen hogyha nem is aktív diákokról van szó, hanem csak múltban levő diákokról, akkor is azért az emlékképek azért mindenkinek hozzájárulnak. És végül is ez egy olyan téma, ami mit lehetett politikailag korrekten kezelni, fogalmazhatjuk meg így is, tehát az aktuál politika mentesen játszódik ez a történet, hiszen ez a második világháború alatt játszódik, és nem a háborús vonal van a középpontban. Tehát itt tényleg a cselekmény középpontjában az iskola belső ügyei vannak, és ennek köszönhetően mondjuk azt, hogy az akkori kor kultúrpropagandájának a szemében is ez egy olyan könyv volt, amelyet nem korlátoztak.
Azt ugye említetted, hogy Szabó Magda írásai között tényleg nyomon követhetjük az életének mozzanatait, és gyakorlatilag ő egy tanárember maradt, akkor is, amikor tollat ragadott. Tudunk-e itt kiemelni kifejezetten olyanokat, amely párhuzam így a leírtak és a valóság között? Ugye egyet már említettél, hogy ő maga is egy ilyen hasonló intézménybe járt. Van-e esetleg gondolatunk arról, hogy valószínűleg ezeket a tanárfigurákat nyilván az ő tanárai is ihlették?
Igen, illetve a diák karakterek között is vannak párhuzamok, hiszen hogyha akár a Führer Lisztre gondolunk, most ugye azért említem meg újra a Führer Liszt, mert ha esetleg valaki nem tudja, akkor Szabó Magdának az a regény szól lényegében az életéről, tehát ez egy ilyen önéletrajzi írás, némi fikcióval, tehát abból tudunk meg talán legtöbbet Magdáról, hogy ki is volt Magda, és abban nagyon sokat ír az iskolás éveiről, a latin tanulásról, hogy hiszen ugye ő latin magyar szakos tanár volt, és ugye azt is tudjuk, hogy hamarabb tudott latinul beszélni, mint magyarul, és akkor hát a szomszédok mindig elszörnyülködtek, amikor hallották őt latinul kiabálni, hogy megszállta az ördög ezt a gyereket. Hát tudjuk, hogy nem szállta meg, csak ugye az édesapjának köszönhetően ő elég hamar megtanult latinul, és pont, hogyha két kötetet párhuzamba állítanánk, akkor látnánk így legjobban a párhuzamokat, hogy milyen olyan diák karakterek vannak, akik valószínűleg lehetnének ezek a személyek, de ugyanígy a tanároknál is, hiszen Szabó Magdának is voltak kedvenc tanárai, meg kevésbé kedvenc tanárai is, és azért a Führer Lisztben is olvashatjuk, hogy vannak olyan tanárok, vagy voltak olyan tanárok az életében, akiknek a megítélése úgy változott az idők során, hiszen azért több évig jártak ezekbe az intézményekbe, és nem mindegy, hogy valakivel milyen volt az első tapasztalat, és utána hogyan formálódtak ezek a személyiségek. De ugye Szabó Magda nagyon jó a jellemábrázolásokban, és hogy hogyan bontja ki egy adott embernek a személyiségét, és hogy hogyan írja le a karaktereket. És itt a tanári karon belül is lehet látni, hogy akinek először a megítélése lehet, hogy kevésbé volt pozitív, az utána hogyan változik, vagy minnek kell ahhoz történni, hogy megváltozzon róla az elképzelése, vagy a véleménye, és fordítva is, hogy mondjuk valaki ez úgy kötődött, vagy valakit úgy nagyon szeretett, és mondjuk csalódott benne. Ezt szerintem teljes mértékben lehet így párhuzamba állítani, mert hát ugye alapvetően az iskola struktúrája, meg ez a református vonal, hiszen a református iskolák nagyon szigorú iskolák voltak, és ez teljes mértékben megjelenik, és én azt gondolom, hogy egy bármilyen ilyen zárt intézményt az ember csak akkor tud ilyen jól, ilyen részletesen leírni, bemutatni, hogyha egy ilyenben élt. Tehát kívülről nem tudjuk elképzelni, mi történik egy ilyen iskolában, hogyha nem éltük át személyesen. Mert azért annyi sok részletet leír, annyi sok mindenre kitér, annyi sok mindenről beszélnek, annyira részletes a leírás, hogy ez nagyon nehéz lenne elképzelni, hogyha nem lennének benne a személyes kötődések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda, Abigail című kis regényéről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat Nagybőjt harmadik vasárnapja után. Legutóbbi adásunkban említettem, hogy a liturgiának vannak kiemelkedő zsoltárai. A 25/24. Zsoltárról külön előadást lehetne tartani, hogy csak a misében hányszor és milyen szerepben fordul elő a liturgikus évben. Talán erre is lesz még alkalom. Most azonban csak arra hívom fel hallgatóim figyelmét, hogy nem csak Böjt második, de a harmadik vasárnapon is erre a zsoltára épül fel a mise introitusa. Jelentősége miatt hallgassuk most végig a szövegét. Hozzád emelem az én a lelkemet, Uram. Én Istenem, te benned bízom, pirulnom ne kelljen. És ne nevessenek rajtam az én ellenségeim, mert mindazok, akik téged várnak, meg nem szégyenülnek. De szégyenüljenek meg mindnyájan, kik hiába valóságért gonoszat tesznek. A te utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és a te ösvényeidre taníts meg engem. Igazgass engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy Isten, én üdvözítőm, és egész nap téged várlak. Emlékezzél meg a te könyörületességedről, Uram, és irgalmasságodról, mely öröktől fogva van. Ifjúságom vétkeiről és tudatlanságomról meg ne emlékezzél, hanem irgalmasságod szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltadért, Uram. Édes és igaz az Úr, azért áttörvényt az útjukban tévejgőknek. Eligazítja az alázatosakat az ő rendeléseiben, megtanítja a szelideket az ő utaira. Az Úrnak minden útja irgalom és igazság azoknak, kik szövetségét és bizonyságait megőrzik. A te nevedért, Uram, kegyelmezz az én bűneimnek, mert igen számosak. Hol az ember, aki az Urat féli? Megtanítja őt az útra, amelyet válasszon. Annak lelke a jókban megmarad, és az ő magva örökségül bírja a földet. Az Úr titka azoknak adatik, akik őt félik, és az ő szövetségét megjelenti nékik. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert egyedül vagyok, és igen szegény. Szívem háborúságai megsokasodtak, az én nyomorúságomból ments ki engem. Lássad megalázottságomat és számtalan bajomat, és bocsásd meg minden vétkemet. Tekints az én ellenségeimre, mert igen megsokasodtak, és kegyetlen gyűlölettel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és ments ki engem. Ne szégyenkezzem, hiszen benned bíztam. Legyenek velem az ártatlanok és az igazak, mert téged várlak. Szabadíts meg, ó Isten, Izraelt minden szorongatásából. Nagybőjt harmadik vasárnapján az introitus, ó kulimei, a következő képen használja fel a zsoltár verseket. Az antifona a 16.-17. vers. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert egyedül vagyok, és igen szegény. A verzus az első verset használja fel. Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, én Istenem, te benned bízom, pirulnom ne kelljen. Majd következik a doxológia. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. Majd szokás szerint visszatér az antifona. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a törből lábamat. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert egyedül vagyok, és igen szegény. Ó, kulimei, semper ad dominum, quia ipse vellet, deracve upides meus. Respice in me et te miserérem eljé. Coniam unicus et pauper sum ego. A te, Domine, levavi animam meam. Deus meus in te confido, non erubescam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oculi mei, semper ad Dominum. Quia ipse vellet, de laque upides me, respice in me et miserere me ei. Coniam unicus et pauper sum ego. A protestánsok és katolikusok közös népének gyülekezeti énekkincséből hadd mutassak meg most olyan bűnbánati énekeket, amelyek mindhárom felekezetben igen népszerűek és használatosak. Az 51/50. Zsoltár parafrázisa a Ne szállj perbe én velem kezdetű ének, amely Kottával először az Eperjesi graduálban jelent meg. Szövegírójának a református énekeskönyv Pécsei Király Imrét az evangélikus Kanizsai Pál Fiánost adja meg. Az Éneklőegyház énekeskönyv 70. az evangélikus énekeskönyv 412. és a református énekeskönyv 205. szám alatt találjuk. Hallgassuk most meg népzenei gyűjtésből Haraszti asszonyok, utána Sárvásári asszonyok, majd a Mélykuti Kovács Márton, végül a Lövétei gyülekezet előadásában.
Meg nem igaz. Erkát hoztathatsz engem, néked bűnöm még vallom, mert én azzal tartozom. Te bocsáthatod meg bizonyja, jól tudom, segítségedet várom.
Ne sállj törbe én velem, ó én édes Istenem, mert nem igazolhat meg előtted lelkem, elkárhoztathatsz engem, mert én anyám méhében fogantattam bétegben, e világra lettem eredendő bűnben, fertőzött nagy vétegben. Néked bűnöm megvallom, mert én azzal tartozom. Te bocsájthatod meg, bizonnyal jól tudom, segítségedet várom. Az ördögnek kezéből, bűneimnek töréből, ments ki meg érdemlett nagy veszedelmemből, tekints rejám az égből. Szent fiat haláláért, keserves nagy kínjáért, áldott szent vérének elcsifolásáért, kegyelmezd meg mindazért. Azért tisztaságáért és ártatlanságáért, szent kezein való sebeknek feléért, tövis koronájáért. Én förtelmességemet és nagy sok vétkeimet, kikkel fertőztettem undokul kezemet, rutítottam testemet. Bocsássad meg, Úristen, ó áldott Atya Isten, kegyelemmel bőves, irgalmas jó Isten, nagy tűrhető szent Isten. A te áldott szent lelked, kérlek tőlem elnevesd, sőt, ó, ízd meg bennem, hogy dicsérjem neved, szolgálhassak te néked. Rejád bízom magamat, te viseljed gondomat. Igazgasd jó útra az én lábaimat, és minden szándékimat. Vigasztald meg szívemet, búva nepet lelkemet. Ne hánd szemeimre undok vétkeimet és cselekedetimet. Csak tégedet dicsérlek, még e világon élek. Tudom nyugodalmat, te nálad én lelek, mikor innét kikelek. Már örökké áldassál, és fölmagasztaltassál. Áldott Atya Isten, a te szent fiaddal, szent lélek malasztjával.
Thank you.
Katolikusok, evangélikusok, reformátusok kedvelt és közös éneke, Nagy Bánkai Mátyás 1575-ben költött bűnbánat éneke, Ne hagyj elesnem, felséges Isten. Mai énekeskönyveink különböző változatokban őrzik az éneket. Az Éneklő Egyház énekeskönyv 72. számú tétele éppenséggel a szlavóniai református változatot közli. Az evangélikus énekeskönyv 79. és a református 257. tétele egyező dallamformában adja. Az éneknek két népi felvételével búcsúzom hallgatóimtól. Szívszorító hallgatni őseinket, Gáspár Simon Antalt, aki Isten segítsen élt, és számos szép felvételt köszönhetünk neki. Utána pedig az említett szlavóniai gyűjtésből Kis Gyöke Sándor énekli.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségeimben. Te szent nevedért légy segítséggel, ne essen kétségbe, mert minden szelőtt látod, Úristen, vagyok kísértetben. Gyermekségemtől fogban, Úristen, mindez ideiglen. Téged hívtalak, én segítségül minden szükségemben. Mostan is nincsen többé zadalmam, sem földön, sem ingyben. Bizony nem tudom, kihez folyamjam, egyedhez náladnál, mert nincs igazság, nincs irgalmasság teremtett állatnál. Szívem fájdalmát senki nem látja, Uram, Tedd náladnál. Akármint hányan vessem el némét, felséges Úristen, ha vigasztalást sehol sem lelök keserűségemben, hanem csak benned, felséges Isten, és ígéretedben.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben. Te szent fiadért légy segítségül, ne essem kétségben, mert mindenfelül látod, Úristen, vagyok kísértetben. Gyermekségemtől fogva, Úristen, mindez ide iglen. Téged hívtalak, én segítségül minden szükségemben. Mostan is nincsen többi zodalmam, se mennyen, sem földön. Akármint hányom, vessem el mémet, felséges Úristen, de vigasztalás sehol nem lelek keserűségemben, hanem te benned, felséges Isten, és ígéretedben. Nincsen szívemnek több bizodalma, Úristen náladnál. Valami gyötres, szabad légy velem, csak ne haragudjál, mint kegyes atya, fiad argalja, csak hogy me utalja.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.